a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A modern rabszolgaság formái, emberkereskedelem, kényszermunka, prostitúció és szervkereskedelem az emberiség elleni büntettek. Mindannyian Isten képmásai vagyunk, és nem engedhetjük, hogy az élő Isten képmását ilyen szörnyű kizsákmányolásnak tegyék ki, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Unió által meghirdetett kereskedelmi háború, ami tulajdonképpen egy gazdasági hidegháború, a mi felfogásunk szerint ártalmas, ezért Magyarországnak mindenképpen a gazdasági semlegességet kell választania, hangoztatta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Nemzeti Konzultáció csornai állomásán. Kocsis Máté hangsúlyozta, hazánk abban érdekelt, hogy mind a négy égtáj felé kereskedhessen, hogy egy nehéz időszak, a koronavírus járvány, a háború és a szankciók okozta válságok után az elsők között helyreállítsuk országunk gazdaságát. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a Fidesz keddi elnökségi üléséről számolt be, amelyen, mint mondta, harctéri jelentést hallgathattak meg a Brüsszelben küzdő kormánypárti európai parlamenti képviselőktől. Hangsúlyozta, Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációról. Azt állítja, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. Ezt szemenszedett hazugságnak nevezte és hozzátette. Magyarország a migrációs paktumra azért mond nemet, mert kötelezővé teszi a migránsok beengedését és a migránsgettók létrehozását, ezzel széthúzva a teljes magyar határvédelmi rendszert. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten. A programról elmondta, 9 programrészt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további megerősítése. Dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot, mondta. A programmal kapcsolatban a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Ismertetése szerint a program fókuszában szerepel, hogy 2025-ben a gazdasági növekedés 3-6% közötti legyen. A nehéz élethelyzetben lévő családok támogatásáról tett közzé videót a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a még nem nyugdíjas nagyszülő is kaphat gyedet, így otthon maradhat az unokával és részt vehet a gyermekek és az unokák életében. A családok döntési szabadságát növeli, a nők 40 esetében a nagymama nyugdíj lehetősége is. Már több mint 400 ezer érintett választotta, a nők 40-et, ismertette az államtitkár. A családok, a települések és a döntéshozók összefogásával megvalósuló magyar családpolitikának sokrétűnek kell lennie. Ennek fontos részei az intézmények, ezért is van szükség a fejlesztésekre. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatok kért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei kópházán. A jövő nemzedékek sikerességének záloga a boldog gyermekkor. Ehhez kíván hozzájárulni az Erzsébet karácsony programsorozat a Zánkai Erzsébet táborban, mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia elmondta, hogy a téli tábor november 18-ától december 13-áig várja az általános iskolásokat, akik hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig zajló turnusokban érkeznek, egyszerre mintegy 1200-an, összesen közel 10 000-en. A zánkai tábor 2021-es felújítása óta minden évszakban érkeznek gyermekek a létesítménybe. A résztvevők között többen a tábori tartózkodásnak köszönhetően látják először a Balatont. Számos program várja a résztvevőket, egyebek mellett korcsolyázhatnak, cirkuszi előadáson vehetnek részt, beltéri sportprogramok részesei lehetnek, közölte. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Helyenként gyenge, a kora délelőtti órákban akár vegyes halmazállapotú csapadékkal. Este felé nyugat, északnyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet. Az északiasra forduló szél napközben a Dunántúlon helyenként megélénkül, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Farkas István piarista atyával beszélgetünk, nemrég kapott elismerése kapcsán. Tartsanak velünk!
Makkos Máriáról köszöntöm a kedves hallgatókat Budapest mellől. Farkas István atyánál vagyunk, vagyis közismert nevén Lupusz atyánál. Ő piarista szerzetes, augusztusban vonult nyugállományba, és most a Makkos Máriai kegyhelyen szolgál. Abból az alkalomból jöttünk, hogy Fraknói Vilmos díjat kapott az atya, amit szeptember 27-én adott át neki Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Kik is kapnak Fraknói Vilmos díjat? Azok, akik kiemelkedő katolikus teológiai, filozófiai vagy egyháztörténelmi munkát végeznek, akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődéséért dolgoztak. Akik az egyház társadalmi beágyazottságának kiszélesítése terén hoztak létre kimagasló eredményt, és az egyház közfeladat ellátásának kiszélesítésében értek el jelentős eredményeket. Meg kell mondani, hogy Lupusz atya rendkívül közvetlen ember. Amikor telefonon kerestem az interjú ügyében, akkor rögtön mondta, hogy tegeződjünk, és most is nagyon barátságosan fogadott a munkatársaival együtt itt Makkos Márián. Továbbra is tegeződünk, hogy ezzel is megismerjék a hallgatók is a rendkívül nyitott és jókedvű, optimista személyiségét. Hogy kezdődött a papi pályád?
Nagyon szeretem a zsolozsmát. Zsolozsmának van egy antifonális szerkesztése. Hogy a zsoltár előtt is elmondunk valamit, és ezt megismételjük a zsoltár végén. Én ilyennek látom az életemet. Az életem úgy indult, hogy egy őszinte Mária tisztelettel, és úgy záródik most, hogy egy őszinte Mária tisztelettel és szeretettel. Az első Mária iránti szeretet vagy tisztelet édesanyámra vonatkozik. Amikor megfogant az életem, elsőszülött vagyok, akkor megbeszélte Szűz Máriával, hogy neked is van egy fiad, a Jézus. Ha fiam lesz, nyilván volt egy föltétel, akkor intézd el, hogy a te fiadat szolgálja az én fiam. Ez így történt. És az Isten meghallgatta a kérését, fiú született, és édesanyám ezt a titkát 28 éven köröstül titokba tartotta.
Vallásos volt a családod, és legalábbis édesanyád akkor rendkívüli vallásos ember lehetett.
Hála Isten, mind a két oldalon, anyai és apai ágon nagyon mélyen vallásos családba születtem bele, és ez óriási ajándék. Ma sokan azt mondják bután, hogy a gyerek majd választani fog. Mit választ? A semmiből a semmit. Tehát, ha egy autót jó beállítanak valamire, akkor az nyereség az embernek. Tehát én a három generációs családban hiszek, nagymamám, nagypapám, mind a két oldalról a szüleim, hála Istennek, hogy a hitből fakad, vagy a hit az hallásból fakad. Tehát én nagyon megköszönöm az Úristennek, hogy a gyökereim mélyen vallásos mélységben nyúlnak le.
Azt tudni kell, hogy gimnáziumi tanárként dolgoztál, és igazgató is voltál. Ez feltételezi a gyermekszeretet és a piaristáknak az alapvetését, hogy az oktatásban, nevelésben részt vesznek. Hogyan orientálódtál a matematika-fizika felé? Ez volt az első diplomád.
Először engedtessék meg, hogy szóljak egy néhány szót Jelen is tanár úrról, akit 15-én fogunk eltemetni. Azért szólok most róla, mert 61 éves barátság köt hozzá. Aztán később szólok bővebben a piaristákról, csak most mindenképpen meg kell hálával emlékeznem róla. 1963-ban kerültem Kecskemétre, akkor ott ő kollégium igazgató volt és hittanár. Lelkiatyámnak is őt választottam, és az, hogy piarista lettem konkrétan, tehát a papságon belül, nagyon nagy százalékban neki köszönhető. Soha nem mondta, hogy legyek az, de az, hogy az életének minden persze a miénk volt. Kollégista voltam, és ha éjszaka sírba bekopogtunk hozzá, hogy honvágyam van, akkor megkínált egy teával. Tehát az az élet, hogy valakinek minden másodperce, testének minden sejtje egy célt szolgál, ez ragadott meg engem a kecskeméti diák éveim alatt, és így lettem piarista.
Hogyan vetődött fel benned, hogy tanár leszel?
Szülei után az ember legtöbbet tanárainak köszönhet. És megint egy nevet el kell mondanom, Hegedűs József, matematika tanár. Hetedikes voltam, AB osztály volt, Tápióshűben születtem, és valamilyen példát sikerült megoldanom, és a tanár úrnak a következő órája párhuzamos osztályban volt, amit ott senki nem tudott megoldani. Most nem a kis Mozart beszél itt, és kedves volt, átkopogott, elkért a tanártól, hogy na, Pityukám, old meg ezt a példát. Hogy mondjam, kinyílt előttem a világ, most nyilván nem ez az egy alkalom, hogy milyen jó, hogyha valamit meg tudok értetni másokkal. Hogy én megértem, az egy dolog, tehát volt figyelme arra, most mondom, nem a kis zseni, hanem hogy megbecsülje azt, hogy ott nyilván Isten kegyelméből valami jót mondtam.
Már ezelőtt, mielőtt felvételiztél volna az ELTE-re, már ezelőtt is tanultál hittant egy főiskolán, ami viszont nem hivatalos volt, tehát egyházi volt, úgymond, még ez a rendszerváltás előtt volt.
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert a kommunisták a teológiát nem tekintették tudománynak, csak a Foxy Maxit. 3 hónap alatt egyetemi végzettség. 3 nagyon komoly év volt már mögöttem teológiából, és aztán még 6 év következett. Tehát a ELTE mellett, ELTE matfiszak el volt osztva 9 évre, és ezt ők nem tekintették tudománynak, tehát amikor 2006 környékén megjelent az a törvény, hogy csak államilag érvényes hittanári diplomával lehet tanítani, ilyennel nem rendelkeztem. Beültem az iskolapadba, a szapienciára, nyilván nem volt olyan túl nehéz, végighallgattam az előadásokat. Amikor az került sorra, hogy a 20. századi katolikus iskola történet, akkor a professzor kihívott, hogy Lupus, te beszélj erről, mert én tanultam róla, de te formálója voltál. Kalandos volt, csak mondom, tehát, hogy ki mit ismer el tudománynak, ennek hát áldozata lettem kicsit, de nem baj, még egyszer átismételtem a teológiát.
Amikor megszerezted az ELTE-n a diplomát, akkor tanítani kezdtél, és később igazgató lettél.
Nekem legfontosabb mindig a tanítás volt. Természetesen örömmel voltam igazgató is, képviseltem az egyházakat a oktatási minisztériumban, de mindig ragaszkodtam hozzá, hogy folyamatosan tanítsak. A többi az átmeneti állapot, elnyedés, hogy így fogalmazom, a közoktatás politika is, de ha a diákokkal az élő kapcsolat megszűnt volna, akkor semmit sem ért volna a közoktatás politikai múltam.
A matematika meg a fizika nem sok diáknak a kedvence. Te mit tettél ebben az ügyben, hogy közelebb hozz hozzájuk ezt a két tantárgyat?
Ha valaki a matematikát nem szereti, nem az ő bűne, hanem a tanárának a bűne. Ezt merem eme oldalról fölvállalni. Nem lehet az emberben előítélet. Tehát egy legegyszerűbb lelkű gyerek is, mondjuk egy talentumos, egy közepesre meg tudja tanulni, ha az emberben egyrészt van egy hallatlan türelem, és van egy kemény a szó, de kényszerítés. Tehát a tanárság az a kényszerítés művészete. A diák igazában annak köszönhet valamit, aki szereti a diákot, és igényes, és keményebben mondva, hogy kényszerítő hatalom.
Sokan nem állnak olyan közel a diákokhoz, és ez meg is nehezíti a tanári munkát. Te hogy találtad meg a hangot a fiatalokkal?
Nem a tanórán, hanem sok olyan foglalkozás volt, ahol föloldódott a katedra távolsága. Nyilván a tisztelet, a tekintély, a tegeződés, magázódás egyértelmű volt, hogy csak én tegezem őket, ők nem engem, tehát nem ez a tyutyurizás. És legelső emlékeim az első osztályomnál, tehát 1977-től 81-ig az olvasókörre megy vissza. Noha reál tudományokat tanítottam, összejöttünk 20-25-en, elolvastunk valamit, és megbeszéltük. És ott csillant meg, aki mondjuk matematikából ne adj Isten gyöngébb volt, az az értéke, hogy ne egysíkúan ítéljek én ellene, és az osztálytársai is meglátják azt, hogy mondjuk egy nem tudom, Csapek novella értelmezésénél, hogy tud bravúrosat mondani. A másik pedig, ami még inkább közel vitt, és hál' Istennek sok barátság kialakult, 8000 diákom volt, gombózból is sok, hogy Ezek a vitorlástúrák, kerékpártúrák, evezőstúrák, gyalogtúrák, sítúrák. Az a piarista mondat nagyon igaz, hogy egy egyhetes tábor egy tanévvel fölér, ahol ha esik az eső, engem is épp úgy ver, vagy ha erős a sodrása a Tiszának, épp úgy az én hajóm is sodródik. Tehát egy szolidaritás, egy életközösség, és szokás mondani, igazi nevelés az ilyen élettáborokban, egyebekben valósul meg, ezt nagyon vallom, és akkor így, hogy együtt szenvedünk, izzadunk, örülünk, ázunk, napsütés, fürdés, ebédfőzés, ez teremtette meg azt az alapot, hogy valami hasonló, közös értékként, közös feladatként tekintettek ők is és én is a tanulásra.
Még a diplomák sorába említsük meg a technika szakos tanárit is, hogy úgy olvasni, hogy ezermesterként nagyon sok mindent megjavítottál, újat hoztál létre, tehát ezek ilyen gyakorlati dolgok, akkor ezekhez is volt érzéked.
Hát a legkedvesebb emlékem kerékpártúrákon a kerékcentírozás. Bárki bringaszerelővel fölvenném a versenyt még most is. Két alkalommal voltam diákjaimmal római kerékpárúton, 1200 kilométer. És az első úton jelen is tanárúrral voltam, akit már emlegettem szeretettel, és ő ment elől, én pedig a műszaki egység voltam a végén. Hát ha két kölyök összefutott, vagy eldőlt, vagy nem tudom mit csinált, letért az útról, kerék ugye kapott egy 8-ast, volt egy gumitalpú cipőm, gyorsan kikalapáltam egyenesre, és úgy centíroztam, hogy 15 perc késéssel mentünk tovább. Ez most nem vagyok, hogy oda magamért, de rászorított az élet, hogy menni kell. Le kell nyerni a kilométereket, és azon kívül is, hát a szobámban is több polcot én faragtam, van egy kis műhelyem, meg tudnám mutatni. Csak azért mondom, hogy szóval valahol édesapámtól örököltem a kétkezi munkának a szeretetét, ő égmester volt, édesanyám varrónő. Tehát valahol otthon ellestem, gyerekekkel később kerékpár oldaltáskát vartam. Tehát ők szabták, én meg egy varrógépen, egy Zinger varrógépen hajtottam, hogy meglegyenek a általam tervezett táskák, fényvisszaverősök, potom pénzből kijött, graboplaszt anyagból még annak idején. Ott meg édesanyámnál estem el, öntudatlanul, ahogy be kell fűzni a cérnát például a varrógépbe.
Rengeteg mindent csináltál még a tanítás mellett is. Újságokat indítottál, oktatáspolitikai tanácsadó voltál, tankönyvreferens, ez már a rendszerváltás után következett be. Hogyan élted meg a rendszerváltást? Nagyon sok mindent végeztél az egyházi élet visszaállítása érdekében.
Ez a hasonlat, amit mondok, jelen is tanár úrtól való, hogy valami olyan volt a rendszerváltás a tanárok számára, most összes magyar pedagógust értem ezen, mint amikor egy légó pincéből az ember a szabad levegőre kerül. Tehát a kommunisták nyírták a hívő pedagógusokat, nyírták. És, hogy mondjam, vannak 5.-6. faluba járt Szentmisére, és akkor szintén, ahogy már mondtam, jelen is tanárról kezdtük el Kecskeméten a pedagógus továbbképzéseket. És ahol együtt tud imádkozni mondjuk 100 pedagógus, aki előtte bujkált a hite miatt. Olyan felszabadító érzés volt, hogy ennek a tapasztalata, ezt 1990-ben kezdtük el. Ez lendített rá, hogy azt az értéket, tehát a katolikus iskolák értékét, a katolikus tanár, ha tényleg az, a tanító Jézus nyomában jár. Tehát ezzel a küldetéstudattal rendelkezik, és ezt megfogalmaztam már több helyen, hogy ennek a továbbadása volt, ami a konkrét tanítási osztályok, matematika csoportok, stb. Mellett az életemet meghatározta. És nem dicsekedni szeretnék, itt van az asztalomon a Mindszenti emlékdíj, hogy amit az orosz tankok szétlőttek, tehát a hittant, az egyháziskolákat egy tolvonással felszámolták, küldetésem volt ezek visszaállításában egy rész.
Például a tankönyvcsaládot is megírtad, és újságot is alapítottál. Mi is volt a vezérgondolata a tankönyvcsalád létrehozása során?
Igazából az a jó oktatási rendszer, amelyik 12 évre tervez. Tehát a 6 éves kortól 18 éves korig. És 1994-ben jelent meg 200 pedagógussal együttműködve a katolikus kerettanterv, amelynek én voltam a főszerkesztője. És szintén olyan elkötelezett emberek gyűltek össze, akik először is ingyen dolgoztak. Tehát Az a hit, hogy végre a rejtegetett, de azért megélt hitük alapján született meg egy katolikus kerettanterv, katolikus tankönyvcsalád, és amire vállalkoztam konkrétan a világlátó 1-2-3, tehát első, második, harmadik elemistáknak énekzene 1-2, hogy a természet szeretetem volt benne, meg a gyerek ismerete is, hogy mire egy 6 éves gyerek egy festéket kicsomagol, meg a pemzit megkeresi, elment egy tanóra. És létrehoztunk egy 3 órás komplex tantárgyat, és a gyerek szeme volt előttem, hogy világlátó, ahogy rácsodálkozik a természetre a gyerek. Ez a környezetismeretnek, rajznak és a technikának a komplexitása volt. Tehát mondjuk egy szerda délelőtt, ha megjön a fagy, akkor a tócsákban kimegy a gyerek, az egész osztály kimegy nézni azt a hártyajeget. Nem a frigiderben születik a jég, ott is, de az nem ér semmit, hanem a természetre rácsodálkozni, és aki amennyire közel van a természethez, annyira van közel Istenhez, mert a természet őrzi az eredendő ártatlanságot. Mi bűnnel ezt elrontottuk, emberek, tehát ezért vitt rá a lélek erre a tantárgyra. Nagyon jó munkabrigádom volt, nagyon kiváló grafikusok, pedagógusok, bírálók, ez is úgy mögöttem van a múltamból.
Létrehoztál egy újságot is.
Gyönyörű volt látni, hogy az első egyházi iskola 1989-ben állt vissza, ez az evangélikus fasori iskola volt. 1990-ben 2 született, a hajdúdorogi görögkatolikus és a mosonmagyaróvári, ahol működtem is később, piarista iskola. És ahogy egyre több iskola született, most el tudnám mondani, de nem érdekes, tehát hogy milyen gyönyörű exponenciális növekedéssel, kellett, hogy tudjunk egymásról. És a katolikus óvoda iskola ezt szolgálta, hogy egyrészt címjegyzék, telefonjegyzék, tehát egy információs dolog, akkor mindig voltak szellemi lelki táplálék is, tehát egy olyan kommunikáció, amellyel életerőssé vált nem csak a katolikus iskola rendszer, mert nagyon sok példányban igényeltek belőle testvériskolák, református, evangélikus, sőt nyilván jogosan zsidó iskola is. Csak azért mondom, hogy 92-ben alapítottam, és akkor hát ilyen matematikusként, tehát volt egy, úgy mondjam, nagy hatásfokú írásom, az iskola szervezés 4x4 lépése. Tehát, hogy ha valaki azt követte, tehát nem tudom, az épület megszerzéstől az összes jogi, egyházi javak visszaigénylése, ez úgy később igazolódott vissza, hogy sokan utalgattak rá, hogy ez mennyire használható volt.
A minisztériumban is dolgoztál, illetve állami megbízásokat is kaptál, mint például a Nemzeti Alaptanterv kidolgozása, minisztériumi tanácsadóként dolgoztál. Mi volt ott a feladatod?
Először röviden másról szólnék, ami a közoktatás politikában legkedvesebb emlékem, éppen a Horn kormány alatt Kecskeméten tagja voltam a Városi Oktatási Bizottságnak. Ott kaptam szárnyakat arra, hogy elinduljak így a országos közoktatás politika felé. Az volt a helyzet szó szerint, hogy a 3 MSZP-s, 1 SZDSZ-es és én voltunk 5-en a bizottságban. És nehéz lesz elhinni a hallgatóknak, hogy nem volt komoly vitánk, mert Kecskemétnek voltunk 5 igazgatója. És a pártpolitika mögéje szorult, hál' Istennek, a szakmának. Tehát mi azt néztük, hogy a városban mi az, ami jó. És olyan barátság is szövődött közöttünk, amelyik mindmáig fönnáll. Tehát ez volt a nyitánya a közoktatás politikai indulásomnak. Aztán 2002-ben az egyháziskolák érdekvédelmét vezettem a minisztériumban, és nagyon szép 2,5 évre tekintek vissza, mert a szakmai alapon sikerült elérni, hogy ugyanazt a finanszírozást megkapták az egyháziskolák, mint a nem egyháziskolák, most így mondom. És ott is érvelni kellett, akkor már elég nagy, bocsánat, szaktekintély voltam, tehát pártfüggetlenül. Tehát szívesen tekintek vissza, és itt legyen egy kemény mondatom, hogy ha egy katolikus ember kivonul a politikából, akkor később ne nyávogjon. Ott van a Párizsi Olimpia története. Tehát az, hogy kezemet mosom, a politika szennyes, a politika nem szennyes, de vannak szent és vannak mocskos politikusok. Tehát a politika az a közéletért való szereplés. Polis, ugye városállamot jelent, és akkor bomlik meg minden, ha egy politikusnál akár egyéni érdek, akár népszerűség, akár körültekint, hogy a bőrért hol adnak többet, akkor megette a fránya az egészet.
Rengeteg munkát végeztél az előbb említetteken kívül, például piarista rendház vezetője voltál, tanítottad a pedagógus szakértőket az egyetemen, a Szapiencia Szerzetes Éhtudományi Főiskolán is tanítottál, ott a hitoktatás módszertanát tanítottad, valamint a Győri Széchenyi István Egyetemen vallás és tudomány tárgyat. Majd a Dunaszigeti plébánia kormányzója voltál, mielőtt ide költöztél Budakeszi Makkos Máriára. Melyikről beszél szívesen?
Röviden mind a négyről. Beszélnék a szakértői munkáról. Magister non nascitur sed fit, magyarul. A tanár nem születik, hanem azzá lesz. Nálunk piaristáknál először is érettségi után volt egy 9 éves képzés. 9 év. Utána pedig 5 évig volt mellettünk egy-egy mentor, egy kiváló, csodálatos tapasztalt matek tanár és fizika tanár. És ma azért nincs pedagógus, nincs, egyszerűen nincs. Mi matfiz szakot 70-től katonaság, 120-an kezdtük el. És igaz, hogy nehezebbé vált a tanítás, sokszor a szülőknek a nehézkessége miatt, vagy tekintélyrombolása miatt, de kellenek a kezdő pedagógusnak a gyámulító és segítő mozdulatok. Tehát, hogy mondtam, hogy praktikusan 14 évet készültem úgy, tehát 9 iskolai, főiskola, egyetemi keret, és 5 évig volt mellettem két csodálatos piarista, Varga László és Kovács Mihály. Tehát ott ízleltem meg, hogy a szakértői munka, tehát, hogy valaki véleményt mond az órámról, botorkáló lépteimet igazgatja, milyen végtelenül fontos. És akkor eljutottam egy olyan pontra, hogy mögöttem volt nagyon sok milliárd óra tanítás, és intézményvezetés, tankönyvírás. Tehát rájöttem lassan, hogy az életem úgy alakult, hogy a pedagógiának minden szegmensét tapasztalatból tudom, ismerem. És akkor vállaltam a szakértői munkát. Több mint 200 hallgatónál voltam egyrészt előadó, másrészt szakdolgozatnál konzulens, tehát vezettem a szakdolga írást. És a felsoroltak közül, amik itt említettél itt a munkámból, talán ez van a szívemhez legközelebb. Ez posztgraduális képzés volt, magam is hallatlan tájékozott lettem, mert mindenki más-más témát választott, és igazából csak közösség taníthat jól. És ott is kialakultak nagyon jó hangulatú szemináriumok, aztán egyéni beszélgetések, a dolgozatok, hát ahogy lépegettünk elére a szakdolgozat megszületésénél. Tehát a szakértői munkát nagyon fontosnak tartom, már nem vagyok benne, de ma is fontosnak tartom. Akkor a Szapiencián hitoktatás szakmódszertanát tanítottam. Súlyosan téved az, aki a hitoktatót úgy látja, csonka kép, hogy vallásos ember. A hitoktató a 100%-osan vallásos ember, és 100%-osan pedagógus. Tehát ha nem ismeri a gyermeklélektant például, vagy nem tud fegyelmezni. És sokat örököltem egyetemi tanáraimtól, a Peller tanár úr mondta ezt, hogy ha nem tudják elmondani, matek módszertan tanított nekem, egy mondatban az óra célját, akkor ne lépjenek be a tanterembe. Tehát ezt próbáltam továbbadni egy újabb generációnak, a minden órára való készülés, akkor a tanmenethez való rugalmas alkalmazkodás, most nem akarom végigmondani a anyagot, de nagyon élveztem, mert újra mondom, hogy kitekintésem is volt sok területre, és később is megkerestek, most megint csak nem a zsenialitás, hogy mennyire biztonságosabbá vált a tanításuk. Aztán Mosó-Magyaróvár, először is tisztáznunk kell a magyar értékrendet, hogy a világon az első felsőfokú mezőgazdasági képző az Mosó-Magyaróvár született 1818-ban. Osztrákok sehol, egyéb országok sehol, hanem Magyarország, ne felejtsük el. Büszkén léptem át a küszöbét, és aki közelebb van a földhöz, vagy természethez, erről már beszéltem, közelebb van Istenhez is. És nagyon jó hangulatú órák voltak, nagyapám földműves ember volt. Isten áldja meg, nagyon mélyen hívő. Közelebb a földhöz, közelebb az Istenhez, ezt már mondtam. És azért volt nagyon sok jó emlékem, vagy van sok jó emlékem, mert a mezőgazdaság az természettudomány. Egyik lábam az matfiz. Tehát a tudomány. A másik lábam meg ugye a hittan a teológia. És ezt a címet választottam, hogy vallás és tudomány, és az első szemeszterben a tudományról beszéltem, Aztán szemben a kommunistákkal igazoltam, hogy tudomány a teológia, és minden normális gondolkodónak föl kell vetni, az Isten van vagy nincs. Nyilván nem hasraütéssel válaszolunk, hanem bizonyításokkal, mint egy, bocsánat, matematika szakos is, és sok örömöm volt ebben is. Na most azt hiszem, igen, még a házfőnökségről három mondatot, hogy Mosonmagyaróváron voltam több évig piarista házfőnök. Megint csak oda térek vissza, hogy akár igazgatói korszakomban, akár házfőnöki korszakomban azt próbáltam erősíteni, hogy valójában csak közösség nevelhet.
A rendszerváltáskor az egyházi ingatlanok visszaszerzése, iskolaindítás, tanulók toborzása mind nagy feladat volt. Hogyan kezdtél hozzá?
Nagy áldása a magyar társadalomnak Antal József. Feleségét nagyon jól ismertem. Ő vele ritkábban találkoztam, de egy elkötelezett piarista diák volt ő. És megdöbbentő volt, hogy amikor, mint ugye miniszterelnök, soron kívül visszaadta nekünk jogosan az elvett piarista kápolnát Dunaparton, akkor néhány hónap később ott volt a gyászmise érte. Tehát nem az egyház ragadozott, hanem jogos tulajdon került vissza. És hallatlan, kiegyensúlyozott ember volt, és engedtessék meg, nem a jól értesültet játszom, amikor kiment tárgyalni a szovjet csapatok kivonásáról, akkor a feleségétől úgy köszönt el, hogy lehet, hogy többé nem látjuk egymást. És akik pedig, bocsánat a szóért, ugatnak a kispadról, kutyaugatás nem hallatszik az égig. Tehát itt vér folyt volna, akár a taxis blokádnál. Hat barikádon mentem át, gyuntatni mentem valahová. Annak a szörnyűségét nem akarom elmondani. Az egy demokráciát megdöntő sötét cselekedet volt. Aki mást mond, az nem eléggé tájékozott, bocsánatot kérek. Tehát mondjam, itt a rendszerváltás környékén, jó tudjuk, az ő édesapja volt a második világháború elején hazánkba menekülő lengyeleknek a kormánybiztosa, Antal József édesapja. És akkor hála Istennek nagyon sokan visszatértek a rendszerváltozásnál, Varga Laci bácsira gondolok, például a Barankovics pártnak volt vezetője. Aztán még névsort mondhatnék hosszan, csak nyilván mint személyes barátság és kapcsolat. Tehát az, hogy a demokrácia megszületett, a demokrácia ma is él, és az, hogy akik minden emberi jogot lábbal tipornak, azok számon kérik rajtunk, hogy nem vagyunk demokratikusak. A magyaroknál befogadóbb nép nincs, nem volt és nem lesz. De engedtessék meg, hogy a magyar jog határozza meg a magyarok életét, és nem a Brüsszel. Tehát a rendszerváltozásnak az értékeit én is 10 körömmel védem. Tehát lehetnek viták, de szóval minket ne tanítson demokráciára mondjuk Amerika, sem Franciaország, sorolhatnám még hosszasan. De most szeretnék konkrétabban beszélni a egyházi javak visszaadásáról. Nemrég halt meg, atyai barátom volt a Gyulai Endre püspök úr, és szintén karizmatikus valaki. Tehát józanul tárgyalni, hogy egy adott épületből egy állami iskola kiköltözzön, a gyerekek ne sérüljenek, ugyanakkor lehessen indítani egyháziskolákat. Hallatlan türelmet, fegyelmet, szeretetet, egyeztetést igényelt. Tehát örömmel láttam itt ezeket a dolgokat is. Aztán mindenképpen a nevét ki kell mondanom örömmel a Korzenszky Richárd atyának, aki megalapozta az összes egyháziskola jövőjét az Antal kormány alatt. Akkor ő volt annak a kormánybiztosa. És a rendszerváltozásnál én nekem reményem van a szép magyar jövőben, és nem ilyen szólamként mondom, mert az elmúlt évek, tehát 90-től kezdve, szóval volt sok nagyon nehéz helyzet is, de szóval mindig azért előrébb lépett az, hogy mindenki hallgattassék meg, és hát sok fröcsögés meg rágalmazás is van, de én hiszek abban, hogy ez a demokrácia, ez folytatódni fog.
Lelkipásztorként dolgozik, amióta kiköltözött ide Makkos Máriára. Megismerkedette a hívekkel, milyen pluszokat ad nekik?
Köszönöm szépen a kérdést. Ahogy mondtam, fogantatásom óta kötődöm Máriához. Akkor én nem tudtam erről, de kötődöm anyai szeretetből. És Mária kegyhelyeken, úgy számolgattam, 100 órákat gyóntattam már. És az, hogy ezek kegyhelyek, ez nem egy kegyes elnevezés, hanem a kegyelemnek olyan szó szerint áradása van, nyilván gyónásokról nem beszélhetek, de annyit elmondhatok, hogy Kisboldogasszony búcsú napján, de szeptember 8-án 3 órán keresztül gyóntattam. Tehát van valami varázsa annak, hogy egy ember, azzal a bizalommal fordul Mária felé, ahogy annak idején mondjuk ott volt szó szerint édesanyja ölében. És ezt az én szülőfalom is, Tápiósüly Máriának van szentelve, kisboldogasszony. A piarista címerben egy görög mondat van elrejtve, Mária métérteú, Mária az Istennek anyja, anyja az Istennek. Aztán úgy végig kísért, sokszor zarándokoltam Lourdesba, utoljára most május 3-án voltam kint. Ez a szeretet, amivel az emberek meg bizalom ide fordulnak, ezt szolgálom. Tehát gyóntatópapként, misézőpapként, családlátogatásokkal, személyes beszélgetésekkel, és még ahogy egy szóval már említettem Lourdes-t, nagyon sokszor voltam Lourdesban, nem turistaként, hanem zarándokként. És azt a tömény szenvedést, amit látott az ember, ha kimegyek, akkor egy 4 órát ott ülök a barlang előtt, és csak mondom a rózsafűzért, nem sztohánibizmusból. És valaki a karján viszi a, nem tudom, 2 éves béna gyermekét. A fájdalom is rajta van, de a bizalom is. Tehát ha nem is nyer gyógyulást, erőt kap, hogy ezt a keresztet hordozza. És újra mondom, hogy ezért volt nagy öröm számomra, hát sokat gyóntattam Mária Besnyőn, Mátra Verebélyben, Mária Kálnokon, Petőfi Szállás Szentkúton, tudnám még sorolni. Tehát jó egy ilyen helyen szolgálni az Istent, meg Máriát, meg az embereket, ahol van egy ilyen gyökere, és azok a kegyhelyek, ahol teljesen igazolható módon történtek csodák. Tehát nem kitaláció, vagy nem emberi hiedelem, vagy nem túljámborkodás, hanem nagyon nagy szolgálat ez a világ gyógyításáért.
Nem csak Lourdesban voltál, hanem egyéb helyeken is, például Amerikában tanulmányúton. Miket tanulmányoztál ezeken a külföldi utakon?
Bocsánat a szóért, lelepleződtek hazugságok. A magyar közoktatás nagyon jó. A magyar fősoktatás nagyon jó. És akik rá akarták erőszakolni az angol szász modellt Magyarországra, én súlyos tévedésnek tartom, hogy erősebb szót ne használjak. Azért voltam 2-szer Amerikában, hogy ott tanulmányozzam a valóságot, és ne dőljek be szólamoknak. Ezért mentem ki. És az egyik helyen, hát nehezen fogják sokan elhinni, egy nagy-nagy tárgyalás Washingtonban, 6000 ember dolgozik ott a fogyasztói ember deformálására, arra megy ki a játék a közoktatásban sajnos, merem vállalni ezt a mondatot, ha kell bíróság előtt is. Egy tisztviselő, mikor meglátta rajtam a papi gallért, oda jött hozzám. Azt mondja, atyám, ne engedje, hogy itt nálunk önt becsapják. Az Egyesült Államok nem fejleszti a közoktatását. Nekünk olcsóbb megvenni a szürke állományt. És ezek után hazajöttem, és újra hallom a szólamokat, és vagy kacagok, vagy sírok. Tehát ezt akarom mondani, hogy a magyar hagyományok, hát ott vannak a Nobel-díjasaink. Matematika olimpiákon tarolnak a magyar diákok. Lehetne mondani, ezer egy orvosi karunkat keresik az egész világról. Tehát egy, bocsánat, néphülyítés, hogy az amerikai módszer meg az egyebek. Amerika most vannak kiváló egyetemei meg egyéb, de azért sajnos alapvetően a mammonnak a világa. Nem illik ilyen durván beszélni, csak mondom, a 2 amerikai utam gyönyörű volt a vízesés, vagy Niagara, vagy stb. De az oktatásban meggyőződtem arról, hogy tanulnunk kell külföldiektől, az természetes. A nyitottság fontos, de azok az alapok, hogyha megszűnnek, amely egy hát 1000 éves magyar oktatási rendszer. Itt külön kell emegetem Rébezver Kunónak a nevét, hogy Trianon után ő emelte föl az országot 5000 iskola szervezésével. És én olyan iskolába jártam, hogy 4 osztály tanult szinkronban, 1-től 4-ig, és semmi hátrányom nincs. Gondolom, ezt már kiderült a beszélgetésünkből. Tehát a pedagógus képzésünk, az tényleg, hál' Istennek, az ELTÉ-nek nagyon hálás vagyok. Tehát 48 évet tanítottam, és szakmailag és pedagógiailag is elég muníciót kaptam. Tehát az amerikai útjaimról talán ennyit.
Számos kitüntetést kaptál. Például a Magyar Köztársasági Érdemrend aranykeresztje, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje.
Amikor átvettem először a lovak keresztet, akkor én édesapámra gondoltam, mert ezeket az érmeket annak idején, első világháborúban a fronton helytálló katonák kapták. A tiszti kereszt, lovak kereszt. Édesapám a Dónkanyarból hazatért, de őket csak szitok és átok érte a kommunisták részéről. És amikor a 2 öcsém is jelen volt, amikor átvettem, összenéztünk, és azt mondtam, hogy ezt igazán édesapánk érdemelte volna meg. Tehát itt tekintek ezekre, aztán talán most nyilván nem teszek különbséget, de szívemhez nagyon közel van a Mindszenty emlékére. Erről már szóltam is, hogy az, amiért ő törekedett, nagyon bízom mielőbb a boldog avatásában, csak többet kell imádkozni csodáért, hogy észese voltam, hogy az a régi régióiskola rendszer 8-osztályos gimnáziummal egyebekkel helyre állhatott. Aztán most nyilván nem hencegni szeretnék, megkaptam Mosonmagyaróvár Prólbe díját. Itt egy csodálatos összefogás volt a várossal, ott is benne voltam oktatási bizottságban is. Tehát az egyház és államnak az együttműködése az nagyon meghatározza a fejlődést. Tehát, hogy nagyon megbecsült iskola lett, a létszám is sokat gyarapodott az igazgatóságom alatt. Aztán még ha szabad szólni erről, hogy most fogom 22-én megkapni szülővárosomnak, Sűcsápnak a díszpolgár címét. Nem ezekért dolgoztam, de ahonnan származom, tehát szüleim ott nyugszanak, olyan nagyon jó leső érzés, hogy a falu is, mert később város lett, számon tart, hazavár, talán ezek a legfontosabbak.
Rendkívül aktív voltál egész életedben, és most is ugyanúgy élsz, dolgozol, gondoskodsz a munkatársaidról. Hogyan telnek a mindennapjaid?
Örülök, hogy a szentségimádásnak reneszánsza van. Tudnélik, ami a legőrjítőbb és leginkább emberpusztító dolog, az, hogy egy adott helyzetben az ember nincs jelen. Tehát ha elmegyek egy családhoz ebédelni, akkor a három kölyök kütyüzik közbe. Nincs ott. És az oltári szentség, ha csak leülök elé, egy szót sem mondok, az, hogy itt jelen van az Isten fia. Nagyon szerettem mindig is, és most itt Makkos Márián, hétfőtől péntekig, amikor éppensége nem külszolgálatban vagyok, este 17:30 szentségimádás van, egy fél óra alatt a gyóntatok, 18:00 pedig szentmise. Aztán vasárnap a szentmise 11:30 van, és hát itt a budakeszi és közvetlen térségében legalább 40 vagy 50 diákom van. Tehát ők is megkeresnek, én is megkeresem őket, ahogy mondtam, személyes beszélgetés, gyóntatás, és hát ha még adódnak éveim, akkor befejezem egy imakönyvnek a megírását.
És ez miben különbözik a többitől?
Én annak végtelenül örülök, hogy a Zsolozsmának a hivatalos elnevezése az egyház részéről imaórák liturgiája, hogy minden óra szenteltessék meg. Tehát legyen jelen az Isten, ahogy Avilai Szent Teréz mondja, a fazekak között is ott van az Isten, vagy a Jézus. A időnek a szakaszolása, tehát napok, hetek, hónapok, év. Tehát az egyháznak klasszikus hagyománya, hogy minden csütörtököt az oltári szentségnek szentelünk, nyilván utolsó vacsora. Minden pénteket Krisztus kereszthalálnak, minden szombatot Szűz Máriának, mert a Ószövetség legszebb virága a Szűz Mária, szabbat ugye a zsidók ünnepe. Minden napnak van egy saját karaktere. A hívő ember számára szürke hétköznap nincs. Aztán, ahogy mondtam, a napok megszentelése, akkor már hetet elmondtam, akkor a hónapok megszentelése. Csak a négy legismertebbet mondom, reklámhelye. Tehát május és október Máriáé, június Jézus szíve, július Jézus vére. És nyilván mind a 12-höz lehet jogosan kapcsolni egy ott lévő szentnek az érete alapján, mondjuk Jeromos szeptember 30 a Bibliának a hónapja. Csak úgy mondok egy példát. És akkor, ha az ember ezt imakönyvet imádkozom mondjuk szeptemberben, akkor azt az attitűdöt mélyíti magában, hogy milyen fontos a Biblia, vagy májusban milyen fontos a Mária. Aztán ott van az év, na most az egyházi évről szólok. Tehát kezdődik december elején, és akkor csak röviden mondom, mert órákat tudnék mesélni, már eléggé sokat dolgoztam rajta, hogy ott van a várakozás. Aki nem tud várni, az gyilkos. Tehát elront mindent, föl kell készülni, ahogy anyává érik valaki 9 hónap alatt, a legszebb várakozás. Aztán jön a karácsony, Jézus születése, aztán ott van ugye a vízkereszt, hogy az egész világ hódol, a király, a pap és a proféta a csupa egyes számban a Krisztus előtt. Utána van egy évközi idő, aztán jön a hamvazó szerda. És itt csak arról szólok, hogy a két várakozásnak teljesen más a karaktere. Ugye advent, az harmatoznak az egek. Az Isten küldi a fiát. A nagyböjt pedig elég drasztikusan kezdődik, hogy porból lettél és porrá leszel, hogy ne a földiekhez ragaszkodj. És Isten kegyelmét ne ronsd el azzal, hogy a véges vágyaiddal Istent életedből kiszorítod. tehát a nagybőjt, aztán jön a húsvét idő, természetesen a föltámadás, pünkösd, és nyilván szépen futunk a Krisztus király vasárnapjáig, amikor záródik az egyházi év. Nem ilyen fene nagy újdonságokat gyűjtöttem össze, hanem hogy szenteltessék meg minden egyes nap. Aztán persze, hogy sok olyan imádság van a családért, vagy nem tudom, nagyszülőkért, vagy szóval járja át az imádsága a hétköznapjainkat, és szentelje meg az ünnepeinket az imádság, meg a szentmise is persze.
Mikor lesz kész ez a könyv?
Ez a drága rádióhallgatók imáim fordul. Hagyd dobáljak labdát.
Mint említetted az előző beszélgetésünk során, két öcséd van, tehát aránylag nagy családban nőttél fel. Hogyan nevelt benneteket édesanyád, édesapád, és mi az üzenete ennek a családi életnek a napjainkra?
Nem tudom és nem akarom megtagadni matematika tanár jellegemet. Az ellipszist két fókusz meghatározza, és az emberi életet két fókusz meghatározza: a család, amelybe születünk, és amelyet ránk bíz az Isten. Beszélgettünk róla, hogy nekem most a családom a makkosmáriai hívek, tehát hogy nem magányos ember vagyok, hanem egy más típusú családban szolgálok. Tehát a családnak a fontossága már abból is következik, amennyire áldáz módon támadja a sátán a családot. Én a magyar néphadseregben kémelhárítós futár voltam, dupla zsold, dupla ellátás, mert ha nincs földerítve az ellenség, akkor a hadseregnek nyek, vége van. Tehát aki józanul gondolkodik, hogy a női tisztesség, a szexualitás, a férfi-női jelleg, a hűség gúnynak a céltáblája, az értékét a házasságnak jobban tudja a sátán, mint mi. Azért támadja. És szintén a fölkészítés nagyon fontos volt a tanítványaimnál is, hogy 26 évig csak fiúkat tanítottam, Budapest Kecskemét fiúiskola, próbáltam nagyon jó férjeket nevelni. Tehát az egymásra utaltság, a szeretet, a nyilván termékenység, odaadás, alkalmazkodás, mostan nem akarom végigmondani a dolgokat. Tehát úgy szoktam mondani ezt, nagyon sokat eskedtem, hogy ha valaki majd számot ad az életéről, és mondjuk házas ember, vagy házas ember volt, mondjuk egy férjnél, mikor Isten számon kéri, elhangzik a feleség neve, mondjuk az, hogy Bözsi. Szeretted-e úgy, hogy általad megtapasztalta, mondja az Isten, hogy mennyire szeretem én? Ez a játék. Tehát, hogy küldetésünk van, Istentől van küldetésünk, és így a két fókuszt már nagyjából ezzel lezárom, és a másik végtelenül fontos dolog, a három generációs család. Nekem azért van boldog időskorom, mert a négy nagyszülő közül hármat ismerhettem, egy korábban meghalt. És a Farkas apónak, édesapám édesapja, bölcsessége, szeretete unokája felé, unokái felé, hogy van boldog öregkor. Na most, ha egy gyerek elköltözik a családból, nem tudom, 21 évesen, és rá se nyit a nagyszülőkre, hát bizony az életképe hiányos. Tehát a három generációs családban, mondom nagy örömömre, így nőttünk föl, és annyira számon tartjuk a családot, hogy az anyai nagyszüleim, Katona Imre és Sombor Ozália 1920-ban kötöttek házasságot, és a családfán 216-an vagyunk, szerzett férfiakkal és nőkkel együtt, és most volt egy találkozó a nagy családnak, a katona családnak, ugye a katona az vezetéknév, Katona Ibolya az édesanyám, tehát ebben az értelemben használom, 106-an jöttünk össze. És jelen volt már a Katona Imre Sombor Ozáliához képest szép unoka is. Hát ők már nem érhették meg, de Mennyországból ott voltak. Tehát a család az a minden, és nyilván az iskolában is azt lehet fejleszteni, sokszor nagyon nehéz valamennyit pótolni a család hiányából, amit onnan hoznak a gyerekek. Tehát a családpasztoráció, és hála Istennek 6 osztálynak lehettem osztályfőnöke, most szombaton lesz a 6. osztályomnak 15. érettségi találkozója. Életkoromból mennyiben következik, és hát beleláttam szinte röntgenszerűen a családok életébe is.
Makkos Márián voltunk Farkas István atyánál, közismert nevén Lupusz atya, ő piarista szerzetes, és itt szolgál Makkos Mária kegyhelyen. Azért kerestük meg, mert Fraknói Vilmos díjat kapott szeptember 27-én. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvan különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk. Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása. Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fedte fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben. Hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a mester bátorító baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.